11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Emírségekbeli és jordániai kollégájával egyeztetett a közel-keleti helyzetről és a térségben rekedt magyarok hazajuttatásáról Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A tárcavezető arról számolt be az emírségekbeli kollégájával folytatott telefonos egyeztetését követően, hogy a helyzet továbbra is durva a közel-keleten, Irán folyamatosan csapásokat mér az arab országokra, folyamatosan támadja őket drónokkal, ballisztikus rakétákkal és cirkáló rakétákkal, ezért a légterek többsége továbbra is zárva tart, fogalmazott a miniszter. Szijjártó Péter tudatta azt is, hogy nemrég jordániai hivatali partnerével is beszélt, akinek országába sok magyarnak segítettek átjutni Izraelből a szárazföldi határon keresztül. Szerdán és csütörtökön egy-egy repatriáló járattal hazahozzák Ammánból azokat, akiket átsegítettek Jordániába, hangsúlyozta Szijjártó Péter. Újabb rendőri egységek indulnak Bulgáriába és Szerbiába, hogy nemzetközi együttműködés keretében erősítsék az Európai Unió külső határainak védelmét, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata a polisz.hu oldalon. A tájékoztatás szerint a Szerbiába vezényelt 39. valamint a Bulgáriába induló 14. magyar rendőri kontingens 17 tagját Bányai Balázs, az Országos Rendőrfőkapitányság határrendészeti főosztály határőrizeti és mélységi ellenőrzési osztályának vezetője búcsúztatta. A kontingensek elsődleges feladata a járőrszolgálat ellátása, a jogellenes határátlépések megelőzése és felderítése, valamint az embercsempészekkel szembeni fellépés. A magyar rendőrök a határ közvetlen térségében és a mélységi ellenőrzési pontokon teljesítenek szolgálatot, munkájukat korszerű technikai eszközök és terepjáró képességű szolgálati járművek segítik, olvasható a közleményben. Februárban 138 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunrem Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radószeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény a Facebook oldalán azt írta, februárban 53 természetes eredetű földrengést és 85 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. A hónap legerősebb, egyben legtöbb lakossági észleléssel kísért földrengése február 21-én pattant ki Szlovákiában, a magyar határ közelében. A 4,35-ös magnitudójú földrengést mintegy 15 kisebb utórengés követte, ezek közül azonban csak 2 volt a lakosság számára is érezhető, írja a közlemény. Az egyéni vállalkozóknak már csak negyedévente kell bevallani a TB járulékot és a szochót, januártól egyszerűsödtek az egyéni vállalkozók bevallási szabályai, függetlenül attól, hogy valaki a vállalkozói jövedelem adózás szabályai szerint vagy általány adózóként folytatja tevékenységét, a TB járulékot és a szochót tartalmazó úgynevezett 58-as bevallást már csak negyedévente kell benyújtania, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A közlemény szerint a bevallási gyakorisághoz igazodik a szochó és a TB járulék megfizetésének határideje is, így mind a bevallást, mind a befizetést a negyedévet követő hónap 12-éig kell teljesíteni, de a járulékbevallásban a közterheket havonkénti bontásban kell feltüntetni. A jövedelem számításánál figyelni kell arra is, hogy az általányadózóknak sokkal kedvezőbb lett a költségszámítás is. A 40% helyett már 45%-os költséghányaddal lehet számolni, valamint az éves minimálbér feléig 1.936.800 forint jövedelemig továbbra is fennáll az SZIA mentesség, írja a NAV közleménye.
Az időjárásról.
Szerdán a felhős tájakon szakadozik a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés ígérkezik. Elsősorban a Dunántúlon helyenként magasabbra törhetnek a gomolyok, amelyekből záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Csak csapadék gócok környezetében fordulhat elő szél, élénkülés, esetleg szélerősödés. Délután a térségünkben 16 és 17 fok között alakul a hőmérséklet.
Az Európa Rádió híreit hallották. Találkozások. Emberek, akikre érdemes odafigyelni. Történetek, amelyeket érdemes megismerni. Az Európa Rádió magazin műsora.
Kedves hallgatóink, Találkozások című portréműsorunkban folytatva a Debreceni Református Hittudományi Egyetem egy-egy oktatóját bemutató sorozatunkat ezúttal egy nyugodtan állíthatom rendhagyó számmal jelentkezünk. Házaspár tanár portrét ritkán készíthetek, ezért magam is különleges pillanatként éltem meg, amikor Sárosi Dániel és felesége Herbály Eszter megajándékozott a bizalmával. Sárosi Dániel orgonaművész a Szentpétiszántúli Református Egyházkerület zeneigazgatója, orgonatanár, felesége Herbály Eszter egyházi énektárgyat oktat. Tinédzserként ismerkedtek meg még egy sárospataki nyári kántorképzőben, majd szétváltak útjaik, de soha nem tévesztették egymást szem elől. Hosszú út vezetett addig, amíg pecsét került kapcsolatukra. Most tanárházas párként is sokszor nélkülözik egymás társaságát, hogy mi ennek az oka, és mit jelent mindkettőjüknek a másiktól kapott támogatás, hamarosan megtudhatják. Tóth Emese számít megtisztelő figyelmükre. Sárosi Dániel és a felesége Herbály Eszter. Ez egy különleges alkalom. Ritkán mutatunk be így házas párokat. Sárosi Dániel a Tiszántúli Református Egyházkerület zeneigazgatója, orgonaművész és a református kis templom turisztikai és zenei vezetője. Herbály Eszterrel, aki egyébként itt a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen oktat. Hogyan ismerkedtetek meg?
Ez egy nagyon régi történet. Még a 90-es évek közepén együtt vettünk részt a sárospataki református nyári kántorképző tanfolyamon, ami ugye a Debreceninek egy testvér tanfolyama volt, de éppen az én oldalamról a történet az úgy folytatódik, hogy előtte egy néhány éves debreceni nyári kántorképzős tanulmányok után a tanfolyam akkor berekesztette a folyamatát, tehát utána már jó néhány éven keresztül nem volt nyári tanfolyama a debreceni református egyházkerületnek, és akkor én Patakra átmentem, hogy folytathassam nyári kántorképző tanulmányaimat, és ott találkoztunk Eszterrel, aki akkor már ott volt jó néhány éve hallgatója a pataki kántorképzőnek.
Hogy figyeltetek fel egymásra, vagy először te szúrtad ki Esztert? Hogy volt ez?
Hát természetesen én szúrtam ki Esztert. Gyakorlatilag egymás után voltak az óráink, elkezdtünk közösen gyakorolni az orgonán a sárospataki református templomnak egy nagyon nehéz járású, nagyszerű, eredeti állapotú Mózer orgonája volt. Én
segítettem. Bocsát, ketten ültetek egy orgonánál?
Biztosan volt olyan is, ez egy így 30 év távlatából, ezt egész pontosan nem tudom, de az biztos, hogy a nehéz billentésű orgonán én segítettem neki a technikai dolgok megvalósításában.
Ez aztán nyilván... Nagyon romantikusan hangzik.
Egyszer fordult elő.
Ez olyan, hogy kell közelni, mint a filmekben, egy ilyen lágy mozdulattal.
Igen, igen, összeért a kezünk véletlenül. Tényleg sokat kezdtünk el beszélgetni. Ez egy 3 hetes nyári tanfolyam volt, aztán nem volt szép a vége, ugyanis a végén megbeszéltük, hogy jövőre találkozunk, de én nem mentem vissza.
Miért
már
nem?
Egész más felé szólította az élet, zenei tanulmányokat én évközben is folytattam, tehát egészen egyszer nem volt akkor éppen idő arra, hogy folytassam. Ő pedig az utólagos elmesélés alapján számított arra, hogy találkozunk egy évvel később, de utána az évek során mindig tudtuk, és én biztos, hogy tudtam, hogy ő merre jár, hol tanul, tehát 25 éven keresztül, hogy valahogy mindig előjött az, hogy ő most éppen Nagykőrösen van, ő most éppen itt tanít, annak a kórus a tagja, szóval úgy nagyon érdekes volt, de tényleg figyeltünk egymásra, teljesen más felé vitt minket az élet, és aztán itt Debrecenben újra találkoztunk, amikor ő az itteni doktoriskolába beiratkozott a Református Hittudományi Egyetemre.
Nem mondod, hogy addig nem is találkoztatok?
Nem. De olyan emlékeink is vannak, illetve utólag raktuk össze, hogy a Nagykőrösön én többször voltam, mert a nagykőrösi kántorképzés nagyon-nagyon aktív. Rengeteg orgona mesterkurzust szerveztek, volt ott többek között Gárdonyi Zsolt, David Titterington Londonból, és ezekre mi mindig elmentünk, akár innen a debreceni szakgimnáziumból, akár a Zeneakadémiáról, ahol éppen én akkor éppen aktuálisan tanultam, és tudtam, hogy ott van, és volt, hogy ilyen fél óra különbséggel kerültük el egymást, de ezt 20 évvel később realizáltuk, úgyhogy nagyon izgalmas volt ez a néhány évtized.
Kezd olyan lenni ez a történet, mint egy Csehov regény, ugye?
Igen. Na Eszter, Herváj Eszter, mit oktatsz tulajdonképpen a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen?
Egyházi énektárgyat oktatok. Eléggé összetett, tehát ez nem csak annyit jelent, hogy éneklünk az órán, és az énekléssel magával foglalkozunk, itt himnológiai, liturgikai ismereteket is tanítunk, illetve én igyekszem egy általános egyházi és műveltségi ismereteket átadni a hallgatóknak, amit aztán a gyakorlatban is jól tudnak alkalmazni majd. Tehát én komplexitásában foglalkozom az énekkel is, és az oktatással is. Legalábbis ezt szeretném elérni, hát a hallgatókat kell megkérdezni, hogy sikerül-e.
Oké, gyorsváltás, mi tetszett neked Daniban?
Jaj, ez tényleg egy gyorsváltás. Nem is tudom, hát az ismeretség, vagy az egymáshoz közelebb kerülés, ez tényleg ott kezdődött, hogy egy időben voltak a gyakorlóóráink ezen az előbb említett kántorképző tanfolyamon, és át kellett menni a Sárospataki iskola kerten. És ezt mi mindig együtt tettük meg, illetve volt egy harmadik társunk is, őt Német Pálnak hívták, és mi így hárman róttuk az iskola köröket gyakorlatilag. Igen, mert azonos időben indultunk reggel, mentünk együtt, azonos időben jöttünk vissza is, és aztán volt egy talán a délutáni alkalom, amikor már Danival ketten esett egybe, vagy kettőnknek esett egybe a gyakorló ideje. De semmi, tehát tulajdonképpen rengeteget nevettünk, humoros volt, már volt. Akkor is. Úgyhogy így jól egymásra találtunk. Aha. Ilyen szempontból.
És Dani, te nem féltél, hogy a másik fiút választja Eszter?
Hát dehogy nem. Én erre egészen pontosan nem emlékszem erre. De most, hogy így mondja, így most tényleg emlékszem erre a történetre, arra viszont igen, hogy aztán egy idő után ketten maradtunk az időnk nagy részében, úgyhogy ez így alakult.
És akkor, amikor kettesben maradtatok, miről beszélgettetek? Megfogtátok egymás kezét? Semmi?
Nem, semmi, és mi nem történt. Egy valami maradt meg az én emlékezetemben, amit biztosan fel tudok idézni, az pedig a fagyizás lehetősége volt. Dani szeretett volna fagyit enni, akkor is nagyon szerettem már az édességeket, én viszont akkor már körülbelül 5 éve nem ettem fagyit, és ezért nem fogadtam el a fagyi meghívást.
És nem kínáltál fel neki valami mást a fagyi helyet?
Hát erre már nem emlékszem.
Kávét, kólát,
üdítőt. 15 évesek voltunk, 15 tehát 15-16 évesek voltunk.
Akkor még nem kávézik az ember, ez igaz? Hát a gyerekek voltatok tulajdonképpen. Hát akkor azért volt ez a hosszú várakozási idő, mert itt azért voltak érési folyamatok, de ez nagyon szép dolog, hogy onnantól kezdve aztán mindig ott voltatok a másiknak a fejében, a szívében, nem?
Tulajdonképpen igen, követtük egymás pályáját, életpályáját, de tanulmányait. Nem volt kontaktunk semmi.
Teljesen másfelé ment az életünk mind a kettőnknek, tehát ez jelentsen ez kapcsolatokat, életutat, tehát ez egy érdekes hátsó gondolat volt. Tehát, hogy valami ugye ott nem teljesedett be, én ezt egy picit így fogalmazom be.
De nem is baj,
mi ott nem jöttünk össze, tehát nem lettünk egy pár ezen a 3-5-es tanfolyamon, 15 persze, de hogy tudtunk egymásról, és azt hiszem, hogy ennyi.
Igen, ez annyi volt, hogy én ott Patakon felszálltam a vonatra, Dani kikísért, többen mentünk, de ott az ajtóban integettünk egymásnak, és az volt az utolsó mondat, hogy akkor jövőre ugyanitt. Integettünk, a vonat elment, és eltelt azután, hát nem is tudom, 30-25 év.
De ahogy most így elmondtátok ezt a kis történetet, és még amúgy nincs vége, mert majd mindjárt megbeszéljük, hogy hogy is lett aztán ezen a kapcsolaton pecsét, és mikor jöttetek össze újból, mikor találkoztatok úgy rendesen újból. De hát ebben nagyon sok romantikus kis finom szál van, nem? Én így látom, ti is?
Így visszanézve?
Talán igen.
Na és mikor történt meg a nagy találkozás, az újra egymásra találás? Mikor, hogyan, milyen körülmények között?
Ahogy Dani mondta, én elkezdtem itt a doktori képzést, itt a Debreceni Hittudományi Egyetemen 18 őszén, és akkor valamikor egyszer itt ültem fönt a zsibongóban, készültem egy előadásra, Dani pedig jött át, és így fölnéztem a jegyzeteimből, találkozott a tekintetünk, összebólintottunk, és Dani továbbment. Aztán jött visszafelé.
Sem ismerted csak... meg?
Nem, ehhez majd még hozzáfűzni.
Jött visszafelé kávéval a kezében, és lepattant oda szembe velem az asztalhoz. És akkor így elkezdtünk beszélgetni. Te mit keresel itt? Hogy jöttél ide? Miért vagy itt? Mit csinálsz éppen?
És akkor mit
mondtam neki, a tényt mondtam, hogy elkezdtem itt a doktori képzést, és most lesz egy előadásom, úgyhogy arra készülök, mert fél óra múlva ki kell állnom a hallgatók elé, és valamit mondanom kell.
Megörültél Eszternek. Már azt szokott így lepattanni.
Hát sőt, annyira nem volt ez tervezésmentes. Előzménye is van ennek a találkozásnak, ugyanis előtte nyáron, Miskolcon, ahol Eszter tanított már azt hiszem, hogy 5. vagy 6. éve, a működő ottani nyári tanfolyamon, akkor mi átmentünk innen innen újraindult debreceni nyári kántorképzővel, mivel azt hiszem, hogy 25 éves volt. Jubileumot ünnepeltünk a Miskolci kántorképzőn, és ő ott volt, tehát igazából ott beszélgettünk először, és akkor már mondtad, hogy Debrecenbe fogsz jönni, és lesz ez a doktoriskola. Úgyhogy én tulajdonképpen szeptembertől úgy kerestem a folyosókon, hogyha mondjuk esetleg arra lenne, úgyhogy ez...
Akkor már hány éves voltál?
38.
Azt a...
Tehát ez nagyon...
Kis friss ez a...
Pontosan.
Történet.
Pontosan.
És mikor történt meg először az, amikor nem kifejezetten zenéről, vagy kántorképzésről, vagy egyetemi dolgokról beszélgetetek, hanem a személyes életetekről, mondjuk tényleg a másik érdekelt?
Végig tulajdonképpen, tehát már azt hiszem, hogy az első találkozás 3 hetében is természetesen, tehát nyilván a szakma az azért ott van, de hát mi ismertük már egymást, illetve ismerkedtünk. Ebben a 7 évben természetesen már nem csak az volt a téma.
Dani, alapvetően egy félénk fiú, így ismerkedés tekintetében?
Szerintem nem félénk. Nem félénk.
Megéri a pénzét?
Ó, abszolút, igen.
És Eszter olyan lány, aki azért meg kell küzdeni érte, tehát kell tud varolni neki rendesen?
Természetesen igen, ő...
Olyannyira, bocsánat, hogy 2 hétig várakoztattam a nagy kérdés feltétele után, tehát nem kapott rögtön igenlő választ.
Amikor azt mondta neked, hogy leszel-e a feleségem, akkor te 2 hétig nem is választ. Jó sokat
voltak. Nem volt egészen 2.
Atya úristen! Hát ezt azért fel kellett dolgozni, ugye? Aztán. És akkor te ott ültél tűkön, minden nap vártad, hogy majd... Komolyan?
Nem, természetesen nem. De hát ez is, szóval ez az ő komolysága, hogy egy ilyen kérdéssel nem lehet. Így van.
Mi az, amit fontolóra vettél? Elmondod nekünk?
Hiszen közös az életutatok. Közös az érdeklődésetek. Mégis mi volt az, ami kérdésként felmerült, és nagyon-nagyon régi az ismerettség?
Nem akartam elköteleződni. Én akkor léptem ki egy hosszú kapcsolatból, 1 évvel korábban, és én még nagyon korainak éreztem az elköteleződést. Ez volt igazán a megfontolásom tárgya. Függetlenül attól, hogy Dani nagyon szépen és a családom tetszésére mindenkit beavatott, édesapámmal külön beszélt, ezt a lánykérős történetet mindenkinek elmondta, hogy ezt tervezi, és akkor támogassák őt ebben. Mindenki így 2 kézzel lökött ki az ajtón, hogy de, már pedig te most elmész Danival kirándulni. Én ezt csak nemrégen tudtam meg, hogy ebben még a nővérem is bele volt avatva, de nekem nagyon rosszul esett az, ami akkor ott történt, és nem tudtam erre reagálni. Mert én azt gondoltam, hogy mi megbeszéltük ezt a kérdést, hogy én ezt most még nem szeretném. Lánykérés nyilvános helyen meg különösen nem szeretném, és így mindennel szembe ment, és nekem ezt meg kellett emésztenem.
Tehát valahol akár még hízelgő is ez.
Igen, utólag lehet, de én nem így éltem meg, és nem is vagyok ilyen őszintén. Nekem nincs ilyen nagy dolgokra szükségem.
Ilyen szerény az Eszter. Egyébként te pedig, Dani, nem bíztad a véletlenre a dolgokat, szóval erről az oldaladról nem is ismertünk.
Igen, hát pont ez az, ami megtetszett benne. Illetőleg az, hogy tényleg nagyon magasan van az a mérce, ami nála van, és ez nagyon izgalmas volt számomra mindig. Tehát teljesen egyértelmű volt, amikor itt már 7 évvel ezelőtt kezdtünk beszélgetni, hogy ez egy hosszú távú dolognak ígérkezik.
Sárosi Dániel orgonaművész, a Tiszántúli Református Egyházkerület zeneigazgatója, orgonatanár és felesége Herbály Eszter, aki a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen egyházi énektárgyat oktat, most beszélnek egyéni, szakmai életútjukról is. Egy kicsit meséljetek az egyéni életutatokról is, hogy ki hol végezte az iskoláit, hol született, honnan került aztán ide Debrecenbe, vagy pedig esetleg, nehogy Isten, tőzsgyökeres debreceni, szóval ki honnan jött. Eszterrel kezdünk.
Én eredendően borsodi vagyok, egy kis gömöri vagy bükajai településről, Sajóvelezdről származom. Ez a szlovák határtól 25 kilométerre, Miskolc és Aktelet között, nem Sajóvölgyében található, nagyon szép vidék, és onnan tulajdonképpen 14 éves koromban kezdtem eljönni tűnni, ha mondhatom így, mert a középiskolámat Miskolcon végeztem, a Lévai József Református Gimnáziumban. Onnan mondhatni egyenes út vezetett Nagykőrösre, akkor én tanítóképzőfőiskolának nevezték, most már a Károli Gáspár Református Egyetemnek a tanítóképzői, tehát pedagógiai kara. Én ott végeztem először tanítókántorszakon, aztán pedig hittanoktató szakon. Ezután kezdődött az életemben egy vándorló időszak. Éltem Nógrád megyében, 2 évet éltem a Nagykunságban, aztán éltem Pest megyében is pár évet, és itt mindig egyházban, egyházi iskolában dolgoztam.
A református hit az akkor egy ilyen, egyfajta családi örökség?
Így van. Az én emlékeim szerint 5 éves koromtól gyakorlatilag folyamatosan jártam a templomban nagyszüleimmel. Aztán persze a kamaszkor az egy picit megritkította a dolgot, de akkor már volt feladatom, mert én már 13 éves koromtól kántor voltam az egyházközségünkben. Akkor a lelkészünk felesége volt a kántor, és azelőtt pedig a lelkész, tehát ott volt egy lelkészváltás, ott maga a lelki pásztor volt a kántor. Tehát ez a régi kántor tanítói rendszer, hogy férfiak voltak a kántorok, az nálunk már korábban megszűnt. Tehát nem volt gond, hogy egy 13 éves kislány ül a hangszernek. Inkább örült ennek a gyülekezet, hogy van utánpótlás, van, aki megtanulja ezt a szép feladatot. Szeretném és szolgálatot. Hogy nem, szerettem, igen, igen. Zeneiskolában Ózdra jártam, ott már szintén 5-6 éves koromtól szolfést, illetve zongorát tanultam. Úgyhogy ez így végig kísérte az életemet. Középiskolában elkezdtem a Zsoltár és Népdal éneklő versenyeket, amelyeket Körösön tartottak, Nagykőrösön. Úgyhogy innen az ismeretség és a kapcsolódás Nagykőröshöz. És azután pedig 2008-ban felvételiztem ide a Debreceni Hittudományi Egyetem mesterképzésére, pasztorális tanácsadó szakra. Aztán ebből nem csak ez a szakirány lett, hanem mellett a pasztorális szervezetfejlesztés szakirányt is elvégeztem, és erre építettem aztán rá később a doktori képzést 2018-tól kezdve.
És hogy kaptál itt állást?
Arany János korábbi zeneigazgató és tanár úr nyugdíjba vonulása után ért ez a megtiszteltetés, hogy átvehettem az ő óráit, illetve az egyházi ének oktatását itt az egyetemen.
És aztán milyen kapcsolatot sikerült kialakítani itt a hallgatósággal, mert korábban is volt már tapasztalatod az oktatás terén, ugye elmondhatom?
Igen, volt felnőtt képzésben is, felnőttekkel való foglalkozásban is. Azért van egy kicsit nehéz helyzetem, én legalábbis így élem meg, mert én csak 2 évet töltök a hallgatókkal. Amikor érkeznek egyházének órára, akkor másodévesek, és amikor befejezik a tanulmányaikat egyházének tárgyból, akkor harmadévesek. Tehát másod-harmadéves találkozom velük. És a képzés 5+1 év, tehát nagyon sok időt töltenek még bent az egyetemen, de én már nem találkozom velük. Úgyhogy ezt a 2 évet kell kapcsolatépítésben is kihasználnom, illetve a minden tudás, amit szeretnék annak az átadásában is kihasználni. És nagyon remélem, hogy jól tudok velük kapcsolatba kerülni, és olyan muníciót tudok nekik átadni, amit a későbbiekben majd kint a gyakorlat során ők használni tudnak.
Nani, róla sok mindent tudunk. Ezt a részét mondjuk most, amit megosztottatok, ezt nem tudtuk, de a szakmai pályafutásod azért úgy ismert nagyjából az Európa Rádió számára, mégis azért elevenítsük már fel, hogy honnan jöttél te, hogy kerültél te Debrecenbe, vagy már itt voltál?
Nem, én kecskeméti születésű vagyok, a családom anyai és apai ága teljesen különböző helyről. Én ott nőttem föl tulajdonképpen, 15 éves koromig ott éltünk szüleimmel, de édesanyám ő ceglédi, édesapám nyíregyházi, nyírségi, illetve hát a nagyszülők generációjában van kántor, tanító, református, lelkész, református vonalról érkező.
Ez a zenei vénát, meg a reformátusságot is akkor hoztad.
Így van, illetve anyai nagyapám, ő építészmérnök volt, nagyon komoly, szép életművel. Tehát Kecskeméten születtem, ott nyilván azért az általános iskola vége felé. Tehát nem volt mindig egyértelmű, nem voltam szervesen része a vallás oktatásnak. Tehát az általános iskolámat azt zenei általános iskolában végeztem el, tehát az volt nagyon fontos része már az elejét fogva a neveltetésnek az életem kezdete óta, illetve a hittanoktatás az 8. koromtól saját választás alapján indult be. Kecskeméti Esperes úr Szabó Gábor nagyon-nagyon fontos része az életemnek, ő terelgetett ebbe az irányba tulajdonképpen, és amikor Debrecenbe költöztünk, elsősorban a szüleim okán, hiszen ők egyszerre kaptak professzori állást itt a Debreceni Egyetem zeneműszeti karán 95-ben, és akkor én pont váltottam az általános iskolából a gimnáziumba, tehát kézenfekvő volt, hogy akkor itt kezdem, és az is, hogy a református gimnáziumban. De egy év után, amikor a zeneiskolában, tehát ami a mostani egyik munkahelyem, itt én elkezdtem az orgonatanulmányokat, az elég eredményesnek bizonyult talán, és leültünk, és eldöntöttük, hogy ez a vonal lesz inkább, úgyhogy a református gimnáziumból én átmentem a Vár utcára ide a mai debreceni zenedébe, és itt fejeztem be a középiskolát, majd utána jött a Zeneakadémia Budapesten. Az egy nagy fordulópontot jelentett, de egy néhány év múlva mégis inkább Freiburg lett belőle, tehát Dél-Németországban fejeztem be az egyetemi éveket, egészen egyszerűen azért, mert ott volt egy professzor, Szatmári Zsigmond, aki még szerencsére él és nagyon jó egészségnek örvend, 86. életévét tölti, és folyamatos a kapcsolat, tehát ő neki akkor hivatalosan az utolsó néhány évét sikerült megnyernem, ugyanis ott nagyon szigorú az a rendszer, hogy 65 éves korban el kell menni az egyetemről, hiába van az, hogy ő még bőven tudna mit átadni, és nagyon, nagyon jó egészségnek örvendett akkor is.
Ja, akkor sprechen Sie Deutsch.
Ja. Ja, hát na most ezután a Freiburgi intézményben nem nála fejeztem be a tanulmányokat, hanem egy Martin Schmeding nevezetű, nagyon komoly nevű, és azóta is rengeteg felé oktató professzornál. Ott volt egy szólista osztály, az itthon Magyarországon nincs, ez azt jelenti, hogy az 5 éves egyetemi képzés tetejére még ráültetnek egy ilyen koncert szakot, ahol az ember játszik, versenyez. Tehát nagyon izgalmas a szakmai életem, azt gondolom, hogy ott csúcsosodott, tehát ott egész nap csak a hangszerrel, a hangszer felépítésével, az azon való muzsikálással tudtunk együtt időt tölteni, és aztán jöttem vissza Debrecenben, mert én nem szerettem volna ennél a 4 évnél hosszabb időt ott tölteni, és van az az ember típus, én azt gondolom, aki kint tud maradni életvitelszerűen, akivel maradtál együtt, volna. Aki, hogy ne, természetesen rengeteg lehetőség lett volna. Tehát akkor voltam éppen 8 nemzetközi versenyen túl, tehát ott azért abból rengeteg koncert lehetőség jött, tehát én azt gondolom, hogy ezt meg lehetett volna fogni.
Sose ha az ember mondjuk...
Ne, én nagyon szerettem volna tanítani, és az az igazság, hogy az a fajta iskola rendszer, ami itt mai napig is van, de akkor aztán különösen működött, ez a zenei középiskola, ez ott nem nagyon van ennek megfelelő. Tehát zenei gimnáziumok vannak, a zeneiskolák már akkor is azt az irányt vették, hogy minél egyszerűbben, minél inkább filmzene felé, minél inkább. Tehát nekem akkor más irány volt a fő csapás irány. Inkább a klasszikus orgonazene, és természetesen az egyházzene is, de én mindenképpen azzal a tudásanyaggal, szeretettel és talán szigorral is gondoltam az én oktatási tevékenységet folytatni, amit itthon meg lehetett csinálni. Ott nem. Tehát ott rengeteg ismerősöm tanított magánúton, iskolai körülmények között. Nekem az nem lett volna jó cél, úgyhogy hazajöttem egy adódó lehetőségre.
És miért éppen az orgona?
Ez is gyermekkorban és Kecskeméthez kapcsolódik. Én zongoráztam már nagyon korán. Ez nyilván ott a zenei általános iskolában el kellett dönteni 4. osztályba, hogy milyen fajta hangszert választ az ember. Nekem akkor a zongora volt a választásom, és talán a felső tagozatban kaptam egy olyan zongora tanárt, Révész Lászlónak hívják, most is ő a Kecskeméti Zenei Intézménynek az orgonatanára, aki a zongorával párhuzamosan az orgonát is megmutatta. Igazából gyakorlat, illetve technikai irányból jött az én érdeklődésem, bementünk az ottani csodás hangszer belsejébe, egy hatalmas nagy orgonája van a Kecskeméti Kodályiskolának. Ezt hangoltuk ebbe, 10 évesen én ott mászkáltam jobbra-balra, tehát amit most a kis templomba is meg lehet csinálni. Hát nem tudom, de ez minden esetre érdekel, tehát, hogy a technikai vonal volt, ami először megfertőzött, és azt tudtam, hogy amikor átjövünk Debrecenbe, akkor az orgona tanulmányokat én a zeneiskolában elkezdem.
Olyan kár, hogy nem láthatják a hallgatók, hogy Eszter milyen aranyosan nézi Danit, miközben beszél, hogy te büszke vagy rá, ugye?
Hát persze. Természetesen.
Szoktatok így együtt is játszani, orgonához leülni, énekelni, tehát adódik ilyen alkalom, csak úgy akár kettelésből. Vannak ilyen, csak ilyen kis alkalmak kettesben, hogy mondjuk bemész hozzá a kis templomba, és akkor odaülsz mellé.
Fordult elő ilyen, igen, fordult elő ilyen. Például az esküvői képek között is van ilyen, ahol ketten játszunk a kis templomi hangszeren. De az igazság az, hogy kedvtelésből nagyon ritkán ülünk le a hangszerhez. Mármint, hogy együtt, igen, biztosan. Kérdez. Szabad egy picit viccesebbre venni, akkor azt mondanám, hogy hárman ülünk le a hangszerhez, és van egy cicánk, aki nagyon szeret a pedálokon mászkálni, és nagyon szép harmóniákat tudunk elérni. Tehát így hármasban a családi hangszerjátéknak.
Thank you.
Folytatjuk beszélgetésünket Sárosi Dániel orgonaművésszel, a Tiszántúli Református Egyházkerület zeneigazgatójával, orgonatanárral és feleségével, Herbály Eszterrel, aki a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen egyházi énektárgyat oktat. Mindkettőjük életét kiteszi a tanítás, de igyekeznek a megmaradt kevés szabadidőt egymással tölteni, most erről is hallhatnak. Tehát nektek az oktatás az életetek, akkor lehet mondani?
Azt gondolom, hogy igen. Nagyon szeretjük.
Dani, neked különböző korosztályokhoz is van szerencséd, igaz?
Igen, zeneiskolai korosztály, illetve a középiskolai korosztály az, ami, illetve hát a Hittudományi Egyetemen a felnőttek, tehát mind a három oktatási típusban tanítok, nagyon különbözik a három.
Szoktatok otthon egymástól szakmai tanácsot kérni időnként?
Persze, igen. Igen, hangszerben én mindenképp, illetve az egyházi zeneének liturgia tekintetében ottani esetleg kérdez engem, tehát szoktunk, igen. Megkérdezzük egymást.
Hogyha szabadidőtök van, és kettesben töltitek, akkor mivel szeretitek tölteni? Mentek-e kirándulni színházba, moziba? Mi az, amit szerettek együtt végezni, csinálni, tenni, ami mondjuk nem a munkátokhoz köt?
Többféle hobbink is van, mondjuk idő az nagyon kevés, igyekszünk utazni, amennyire lehet, hát Eszterékhez azért nagyon messze lakik az édesanyja, azt nagyon szeretjük azt a környéket, ahogy már a beszélgetés elején említettétek el. Meg tudunk menni barlangtúrára is, igen, tehát igyekszünk felfedezni és minél több felé menni, de Eszternek a kertészkedés a hobbi, a Debrecen Józsán élünk egy szép kerttel rendelkező házban, tehát ott, ami időnk van, csak nyilván mindig ez a nehéz, hogy nagyon kell érte tenni, hogy legyen közös időnk.
És miket termesztesz, Eszter?
Ami a magas ágyásban belefér, magas ágyásban van, igen. Igen, cukini, paradicsom, paprika, egy kis hagyma, ami a ház körül szükséges, és meg tudom termelni. Tehát gyakorlatilag most egészen sok zöldséget eszünk, a rukolától a málnáig minden megtalálható, körtefánk, barackfánk, cseresznyefánk is van, és hál' Istennek egyre szebb terméseket hoz. Örülünk nagyon.
Üvegházad, fóliasátrad van?
Nem, az nincsen. Hát jó volna, ha lehetne, de az adottságaink ehhez itt a ház körül nem elegendőek. A pici, ami nekünk szükséges, és mindig frissen terem, az viszont megvan, és ennek nagyon örülünk.
És hogyha mondjuk jön hozzátok a család látogatóba, vagy mondjuk van egy karácsonyi ünnep, és azt mondják, hogy énekeljetek már valami szépen, gyerekek, akkor azért úgy megajándékozzátok a családot egy ilyen közös éneklés, vagy nem szokott ilyen lenni?
Igen, igen, hát édesanyámnál szoktuk a karácsony, szüleimnél szoktuk a szentestét közösen tölteni. Ott, mivel mindenki muzsikós, ott ez az alap dolog, tehát, hogy a fa körül azért éneklés van hangszerkísérettel, azt nagyon szeretjük, és Eszteréknél is elő-elő fordul, igen.
Négy szólamban a szenteste mindenképpen a Dani szüleivel töltjük, és ott ez teljesen természetes.
Hogyha mondjuk Daninak koncertje van, hangversenye van, és te megteheted, ráérsz, elkíséred, meghallgatod, ott ülsz a nézők sorában, igyekszel ott lenni?
Amikor tudok, akkor ott vagyok, igen. Ha ez helyben van, akkor teljesen természetes, de elő szokott fordulni, hogy ha tudok, akkor vidékre is elmegyek vele. Egyre kevesebbszer tudom ezt megtenni, de a nyári filharmóniás koncertsorozataim például, ahol nem csak egyedül játszik, hanem fuvolistákkal, vagy hegedűsökkel, énekesekkel szokott kamara koncerteket, talán mondhatom így, azokra szeretek elmenni, és hogyha tudok, akkor el is megyek.
Neked fontos, hogy ott legyen Eszter ezeken az alkalmakon? Sokat számít?
Nagyon sokat számít, hogy ne rendszeresen, amikor ott van, akkor az egy nagyon komoly töltet. Igen. Ezt mondhatom mindenféleképpen, tehát nagyon sokat jelent. Nyilván, ha vidéki koncertek vannak, egyre több van, akkor ő azért a munka miatt, illetve neki is egyre több a kötelezettsége, amiatt azért nem sűrűn, tehát újabban már sajnos nem sokszor, de emlékszem olyan filharmóniás turnéra, amikor végig ott volt akár 10 koncertet is, amikor így egyben van egy komoly szervezés, és ez nagyon jó volt.
Szeretnék neked gratulálni, Dani, mert a közelmúltban egy elismerést vehettél át, beszéljünk már erről egy kicsit, mert nagyon szerény vagy, és mindig úgy tudunk meg mindent itt az Európa Rádióban.
Köszönöm, hát váratlanul ért a dolog, de nagyon-nagyon megtisztelő. Különösen azért, mert láttam a kitüntetettek listáját, és egy nagyon komoly csapat része lehettem ezáltal. Ez egy miniszteri elismerés, ami arra vonatkozik, hogy Debrecen kultúrájáért sokat tettem, és ezt nagyon-nagyon örülök, hogy ezt eszébe jutott az előterjesztőimnek.
Na, de te hogy érzed? Hát sokat tettél Debrecen kultúrájáért. Igen, sokat tettél, vagy nem?
Azt gondolom, hogy tettem, és ez nagyon jó érzés, hogy ez másoknak is feltűnik, illetve egy ilyenfajta elismerés jön ennek hatására. Úgyhogy nagyon köszönöm.
Ilyenkor büszke vagy? Vagy mit mondtál neki?
Mi azon a napon, amikor ezt a kitüntetést megkapta, nem voltunk már itthon, elutaztunk. Tehát nem is tudta a többiekkel együtt átvenni ezt a kitüntetést, nem tudott a szép ünnepségen részt venni, hanem amikor megérkeztünk külföldről, vagy hát miután hazaértünk, akkor valamelyik napon bement, és akkor átvehette ezt az oklevelet. Én aznap dolgoztam, és ez a nap közepén volt, úgyhogy Dani bejött a munkahelyemre, és így megmutatta az oklevelet, hogy ez az, amit kapott.
És te?
Mondtam neki, hogy ügyes volt, és gratulálok.
Puszit sem adtál, semmi?
Na, erre már nem emlékszem. Tehát kapott puszit, de éppen ellenőrzésre készült az intézmény. Tenne voltam papírokkal és a számítógében, úgyhogy sajnos ő így elsikkadta a figyelmem, de arra a két másodpercre odafigyeltem, úgyhogy.
Egy ilyen elismerés, azt gondolom, hogy azért két oldalú, mert a másik oldalon ott van az is, hogy ahhoz, hogy sok mindent tegyen az ember, illetve a napjának, a gondolatainak a nagy részét azt töltse ki, hogy hova szervezünk, mit szervezzünk, hogyan tegyünk esetleg többet, az mind-mind otthonról veszi az időt. Tehát ennek ez az oldala az, ami nagyon nehéz, úgyhogy nyilván gondolom, remélem, hogy örült neki, de hát ez egy nehéz dolog, hogy hogyan tudja a családjába tartani azokat az energiákat és azt a lehető legtöbb időt, amit kell.
Éppen ezt szeretem volna egyébként kérdezni még így a vége felé, hogy sokat kell nélkülöznötök egymás társaságát emiatt a munka, meg emiatt az életforma miatt, amit a hivatásotok biztosít számotokra?
Sokat. Erre egyértelműen ez a válasz, hogy sokat, igen. És tulajdonképpen azt érezzük, hogy nincsen vége a napnak. Tehát ha hazajön Dani, ő elég későn szokott hazaérni. Tehát ha már 9 órakor otthon van, akkor azt mondom, hogy de jó, hogy ilyen hamar hazaért. Tehát 11-nél előbb nem ér haza általában. Ha pedig valami koncert van, vagy egyébre készül, akkor nem ritka az éjfél. Fél egy, ez mind gyakorlástól függ. Sőt, van olyan, hogy hazajön délután, és este még visszajön, hogy a hangszerhez üljön, mert otthon egy két manuális hangszerünk van, de ha az nem elegendő neki, akkor muszáj visszajönni, és akkor gyakorol. És ugyanez van hétvégéken is. Sokszor el a városból épp egy orgonaszakértés, vagy egy koncert, vagy egy előadás, vagy egy bármi, és kevés időt tudunk relatíve együtt tölteni, és otthon is kevés időt tudunk lenni együtt.
De neked az a tudat, Dani, hogy bármilyen későn is érkezel, otthon vár Eszter, az megnyugtató, nem?
Hát olyannyira, hogy enélkül nem lehetne csinálni. Tehát ezt egyedül természetesen nem lehetne csinálni, és nagyon sokszor jut eszembe, hogy egyedül van. De ezt sem mondhatom, mert neki legalább annyi minden van. Nyilván az ő munkája az talán egy picit előbbi nap vagy munkavégzést feltételez, tehát ő sokkal többet tud otthon lenni, hál' Istennek. Csak az, hogy ezt nekem egy picit máshogy kellene alakítani pontosan azért, hogy tudjunk együtt többet lenni. De a háttér az egy csoda. Azt mindenképpen el kell mondjam.
Azért akármennyire is sokat vagytok távol egymástól, mégiscsak a tudat az, hogy ott vagytok egymásnak, vagy mindig számíthattok egymásra, az azért sok erőt ad a mindennapokhoz, nem?
Persze, ez fontos. Igen, tehát napközben azért telefonon el tudjuk érni egymást többnyire, hogyha valami probléma van, ha kérdés van, ha azonnal meg kell oldani valamit, akkor ott van a telefon. És én esténként igyekszem megvárni Danit is, akkor még mindig tudunk a lényeges dolgokról beszélgetni.
Kedves hallgatóink, Találkozások című portréműsorunkban beszélgetést hallhattak Sárosi Dániel orgonaművésszel, a Tiszántúli Református Egyházkerület zeneigazgatójával, orgonatanárral és feleségével Herbály Eszterrel, aki a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen egyházi énektárgyat oktat. Megtisztelő figyelmüket köszöni Tóth Emese, viszonthallásra!
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli Református Egyházkerület rádiója.
Ezekiel stared down into the valley, filled with dried bones baking in the sun. Remains that used to be a mighty army, to him it looked like the fighting days were done. But driven by your calling on his life, you spoke God's words, the bones began to shake. You stared wide-eyed as the flesh began to form, and as it prophesied to the wind, the soldiers began to wake. And the Lord sent his wind into the valley and breathed the breath of life into their souls and raised them again a mighty army. Soon these arisen warriors will battle again, for they have been filled with the Spirit wind. Whoa. A mighty army for the Lord. But now he stares into the lifeless eyes, believers leading carnal lives, he wonders what they're fighting for. But driven by your calling on his life, he spoke God's word like he'd done 100 times before. But this time he comes broken and weeping, the tears of a broken heart, and he cries out to the Lord. Oh Lord, send your wind into this valley and breathe the breath of life into their souls. Raise them again a mighty army. Soon these arisen warriors will battle again. Have been filled with the Spirit.
Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
wake, strongholds break, He's our fortress and our strength, God, we will trust in You. Heaven moves and darkness quakes.
Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük.
A restless generation, we're turning over every stone, hoping to find salvation in a world that's left us cold. Can we get back to the altar, back to the arms of our first love? There's only one way to the Father, and He's calling out to us. To the captive, it looks like freedom. To the orphan, it feels like home. To the skeptic, it might sound crazy to believe in a God who loves. In a world where our hearts are breaking, and we're lost in we've made, like a blinding light in the dead of night, it's the gospel that makes a way. It's the gospel that makes a way. It's the cure for our condition, it's the good news for us all, it's greater than religion. It's the power of the cross. So can we get back to the altar, back to the arms of our first love? There's only one way to the Father, and He's calling out to us. To the captive,
gospel is not that we can receive Jesus into our lives, but that he's already received us into his.
In my own life, it means forgiveness when I know I deserve the fall. It called me out of my darkness and carried me to the cross. In a moment, gospel that makes a way.
Mindennapi irodalom. Hangoskönyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.
I am yours and you are mine.
Say once more, I love you in the bread and in the wine, till the whole world knows our love song. I am yours and you are mine. On the street it's hard to find, in the city peace of mind, ain't knocking on nobody's door, and even the countryside can't hide it anymore. Direction can take a moment to be kind. For lack of understanding, the pace is too demanding. You could easily lose your mind. And he's saying to you, won't you say once more, I love you in the bread and in the wine, till the whole world knows our love song. I am yours and you are mine. Standing under neon lights, or lying down to troubled nights, avoiding the most painful sights, there's no way to deny it. No matter if you're young or old, no matter if your story's told, or if nobody knows your name, to him it's all the same. He sold himself to buy your life, and he wants to make it right. He sold himself to buy your life, and he wants to make it right.
And he's saying to you,
won't you say once more, I love you in the bread and in the wine.